Köszöntöm nézőinket, kezdődik a híróra. Hamarosan létrejöhet egy találkozó a magyar és a szlovák miniszterelnök között. Ennek előkészületeit már január végén megkezdik, jelentette be Gyurcsány Ferenc Strasbourgban. A kormányfő beszédet mondott az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében.
Legfőképp a szabad választás lehetőségét hangsúlyozta, nem politikai értelemben. Az identitás szabad megválasztása az egyik legnagyobb érték, amikor az is lehetséges, hogy valaki magyarnak és szlováknak is érezze magát egyszerre, mondta Gyurcsány Ferenc. A volt kommunista országoknak azzal kellett szembesülniük, hogy a rendszerváltással nem jött el automatikusan a jólét és a társadalmi igazságosság. Ez a csalódás növelte a türelmetlenséget, a populizmust. Kérdezenek bátran és keményen, kérte hallgatóságától beszéde végén a magyar miniszterelnök. Meg is kapta a szókimondó felvetéseket.
How it comes that so many Hungarians have the impression that you did not tell them the truth.
A svájci Andreas Gross az igazmondást kérte számon tőle. Gyurcsány Ferenc elismerte, hogy túl sokáig haboztak, holott több bátorsággal el kellett volna mondani az embereknek, hogy a megváltozott körülmények között nem tarthatók fenn a korábbi állapotok. Az Európa Tanács közgyűlése ma terjedelmesen foglalkozott Koszovó ügyével is. A Duna Televízió azt kérdezte Gyurcsány Ferenctől, hogyan viszonyul majd a magyar kormány az egyoldalúan kikiáltott koszovói függetlenséghez.
Nagyon-nagyon megfontoltan kell eljárni, és tegyük hozzá. Én végig biztos voltam is vagyok abban, hogy ebben a kérdésben például a magyar kormánynak intenzíven kell konzultálni és tárgyalni valamennyi parlamenti tényezővel, és alkalmas módon is pillanatban a köztársaság elnökével is. Azért, mert ez egy rendkívül bonyolult, messzeható következményű kérdés, ahol bár jogi felhatalmazása nyilvánvalóan van a kormánynak, de jogi felhatalmazásnál több kell nemzeti álláspont ebben a kérdésben.
Várhatóan ősztől viseli majd Antal József nevét az Európai Parlament brüsszeli épületének egyik új szárnya. A rendszerváltás utáni első miniszterelnökről ma rövid ünnepség keretében emlékeztek magyar és külföldi konzervatív képviselők immár az új épületben. A felszólalók méltatták Antal József érdemeit Európa újraegyesítésében, Magyarország és a közép-európai térség euróatlanti integrációjában és a magyar nemzet határokon átnyúló egységének megteremtésében. Több mint 15%-ot zuhantak a világrészvények indexei a tavalyi csúcsuk óta. Az amerikai recessziótól való félelem diktálja a tempót a tőzsdéken. A befektetők átárazzák a részvénytársaságok növekedési és nyereségi lehetőségeit. A piaci szereplők felkészülnek egy új időszámításra, amit sokan a pénzpiacok jégkorszakának kereszteltek el.
2007. február. A volt amerikai jegybank elnök Alan Greenspan egy chicagói előadásán szeptemberre amerikai recessziót vetített előre, amit másnap közleményében finomított és mint egy lehetőséget tartott fenn. 2007. augusztus. Az amerikai másodlagos jelzálogpiaci válság első banki veszteségei megjelennek a gyors jelentésekben. Azóta nem múlik el hét, hogy valamelyik vezető pénzintézet ne adna számot veszteségleírásról. Az amerikai ingatlan szektort is utolérte a válság. Mind az új építésű lakások számánál, mind a használtak értékesítésénél évtizedes visszaesést mutat a statisztika. Eddig 600 ezer bedőlt hitelt tart nyilván a szakma, de a becslések 2 millióig is elmennek. Soros György a magyar származású befektetési bankár szerint a II. Világháború óta eltelt időszak legsúlyosabb pénzügyi válsága fenyeget, és ez alól Európa sem vonhatja ki magát. Rendkívüli ülésén az amerikai jegybank ma délután 75 bázisponttal 3,5%-ra vitte le az alapkamatát. 2001. szeptembere óta nem volt erre példa. A részvénypiacok pozitívan reagáltak a hírre.
Európa sem tudja kivonni magát a pénzügyi válság alól, állapította meg az Unió pénzügyi tanácsa. A miniszterek szerint összehangolt cselekvéssel, illetve szigorú költségvetési politikával úrrá lehet lenni a helyzeten, és mindenképpen el kell kerülni a pánikot.
Nincs globális recesszió, az amerikai ingatlanválság hatását érzi Európa, de ez nem lesz semmi, sem tartós. Almunia pénzügyi biztos így igyekezett megnyugtatni a sajtót, az embereket és természetesen a piacokat. A miniszterek egyébként egyetértettek abban, hogy az európai gazdaság és a pénzügyi környezet elég stabil ahhoz, hogy megfelelően reagáljon a kialakult helyzetben. de bizonyos körülményeket, mint például a magas olaj- és élelmiszerárak inflációnövelő hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni, és várhatóan kisebb növekedéssel is kell majd számolni. A magyar pénzügyminiszter jelenleg nem lát olyan körülményt, ami érinteni a konvergencia programot. Veres János szerint a 2008-as program nem szorul módosításra.
A szó most Tóth Krisztáé. Köszönöm, György, itt van stúdiónkban Nagy Viktor, a Concord Értékpapír ZRT elemzője. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Ahogy az iménti bejátszókból is kiderül, terjed a félelem egy mélyülő amerikai recessziótól, de egy globális pénzügyi válságtól is. Számos aggasztó tényező részvényeladási pánikot indított el az elmúlt napokban. 1987-ben és 2001-ben már volt hasonló tőzsdekraha a világban, akkor olyan 40-50%-os részvényárfolyam zuhanás után nyugodtak meg a tőzsdék. A piacok megismétlődhet a két fenti dátum, illetve ami akkor volt tapasztalható, vagy akár ennél súlyosabb is lehet a helyzet, ahogy Soros György látta például.
Én igazából azt mondanám, hogy egy krakról még nem beszélhetünk. Az előző napokban és hetekben jelentős árfolyameséseket láttunk, így például a Hang Seng Index, a hongkongi tőzsdeindex több mint 20%-ot esett, az indiai index több mint 18%-ot, és Németországban minden idők egyik legnagyobb piaci esését láthattuk a tegnapi napon, amikor több mint 7%-ot esett. Tehát egy jelentős esésen vagyunk már túl, de én igazából azt gondolom, hogy egy átmeneti megnyugvás után esetleg további eséseket is tapasztalhatunk még a piacokon.
Ugye Soros György konkrétan azt mondta, hogy a második világháború vége óta a legsúlyosabb pénzügyi válság fenyeget, és ez világszerte érzékelhető lesz, és a Európa sem tudja kivonni magát ez alól. Egyetért vele?
Igen, hallottuk azt, hogy az Európai Unió pénzügyminiszterei azt gondolják, hogy Európa igazából nem érintett ebben a krízisben, ez egy gyakorlatilag egy amerikai probléma. Én azonban azt gondolom, hogy az nem lenne helyes, hogyha azt gondolnánk, hogy egy esetleges amerikai recesszió nem érintene más régiókat, például Európát vagy az ázsiai régiót.
Ugye például Joachim Almunia, a pénzügyi biztos azt mondja, hogy ha egyenesbe jönne az amerikai gazdaság, akkor az Európára is, az európai tőzsdékre is jó hatással lenne. Mennyi idő kell ahhoz, hogy Európában is érzékelhető változásokat hozzon az, hogyha az amerikai gazdaság valóban rendbe jön?
Én azt gondolom, és a Concord Értékpapír ZRT-nél mi azt gondoljuk, hogy ezeknek a mérható strukturális problémáknak a megoldása nem lesz egyszerű. Tehát a következő 2-3-4 év az mindenképpen problémát jelent majd az amerikai gazdaság szempontjából. Nem biztos, hogy elkerülhető a mélyebb recesszió, ahogy azt Soros György is említette. És ez valószínűleg be fog gyűrűzni a világban.
A Fed ugye ma kamatot vágott, nem kicsit, 1994 óta a legnagyobb méretű egyszeri kamatcsökkentésre került sor, és az első rendkívüli kamatcsökkentésre 2001. szeptember 11-e óta. Hogyan reagáltak a tőzsdék?
Ez egy 75 bázispontos kamat csökkentés volt, ami tényleg nagy mértékűnek mondható. Igazából megnyugvás hozott a piacokon, de én azt gondolom, hogy ez talán csak átmeneti megnyugvás lesz.
Térjünk át arra részére, hogy ebből az egészből, ebből a pénzügyi válságból a kisember mit érezhet?
Itt elsősorban a befektetőkre, a kisbefektetőkre kell gondolnunk, akiknek esetleg részvénybefektetéseik is vannak. A Concord Értékpapír ZRT-nek a véleménye az, hogy mindenképpen tartalékoljunk készpénzt. Tehát a portfóliónkban nagy mennyiségű készpénzt tartsunk, hiszen hogy nagyobb piaci esések esetén, mint amilyet most is láthatunk a tőzsdéken, ekkor tudunk vásárolni túladottá vált piacokat, részvényeket.
Tehát ha mondjuk egy kisbefektető azt mondja, hogy most szeretne részvényt vásárolni, akkor azt tanácsolják neki, hogy tegye nyugodtan?
A jelenlegi piacokon ez mindenképpen egy kockázatos lépés, jelentős turbulenciákat várunk a következő időszakban is. Nagyon megnőtt a volatilitás, tehát nagy emelkedések, nagy esések tapasztalhatóak a piacon. Magas kockázatvállalási hajlandóság kell ahhoz, hogy most valaki részvénybe fektesse.
Mi van a hitelfelvételekkel? Oroszországban például egyre több ember veszi ki a kisbankokból a pénzeit, a megtakarításait, mert ugye a hírek bankcsődökről szólnak, vagy legalábbis
erről. Igen, erre már több példa is volt, például Angliában, és ez elsősorban, tehát ez gyakorlatilag bármelyik pénzintézettel megtörténhet.
És mit tudna tanácsolni azoknak, akik a válságban már úgymond benne vannak, tehát befektetéseik vannak ilyen olyan üzletekben, amelyeket érint ez a bizonyos pénzügyi válság. Vegyék ki gyorsan a pénzüket, vagy bízzanak az egyensúly helyreállításában, helyreállásában. van?
Hát én mindenképpen azt gondolom, hogy szakértőkre érdemes bízni ezeket a pénzösszegeket, és a jelenlegi szituációban elképzelhetőnek tartjuk, hogy egy lokális mélypontot érhetnek el a piacok, ahol néhány százalékos emelkedést is el tudunk képzelni, de hosszú távon mindenképpen azt gondoljuk, hogy jelentős esések jöhetnek még a piacokon. Uh-huh.
Nézzük meg egy kicsit a budapesti értéktőzsdét. A Bét hogy reagált a Fed kamatvágására?
Egy jelentős mínuszból tudott emelkedni a budapesti értéktőzsde. Gyakorlatilag a világ összes tőzsdét, így az európai tőzsdéket és valószínűleg majd az ázsiai tőzsdéket is megnyugtatja, talán csak átmenetileg ez a kamatvágás.
Nem is olyan régen azért korábbi árfolyam csúcsokat döntött a budapesti értéktőzsde. Mikorra várható ugyanez? A jelenlegi
a közeljövőben nem csak a magyar piacon, de nyugat-európai, amerikai és ázsiai piacokon sem számítunk arra, hogy újabb csúcsokra emelkedjenek ezek a piacok.
Tehát pozitív fordulatra nem számíthatunk a közeljövőben?
Időleges, rövid távú pozitív fordulatra igen, de hosszú távon talán a következő 2-3-4 évben az esőtrend lesz a meghatározó.
Nagy Viktor, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Bár Szerbiában hivatalosan még ki sem hirdették az elnökválasztás első fordulójának eredményét, a hivatalban lévő államfő már meg is kezdte kampányát a második fordulóra. Boris Tadic elsőként Szabadkát kereste fel.
Jó estét kívánok, kedves barátaim! Jó estét, Szabadká!
Boris Tadic választóinak azt ecsetelte, hogy Szerbia az elmúlt 3,5 évben a haladás útjára lépett. 140 ezer fővel csökkent a munkanélküliek száma, az infláció egyszámjegyű lett és sikerült 10 milliárd dollárnyi tőkét Szerbiába csalogatni. Ha a másik oldal győz, mondta Tadic, 8 év munkája veszik el. Mint mondta, biztos benne, hogy Szerbia január végén aláírja az Európai Unióval a társulási és stabilizációs egyezményt, egy év múlva pedig hivatalosan a csatlakozásra váró országok sorába lép. A tömeg az elnök jelölt nevét skandálta, Borise, Borise, ez szerb nyelven azt is jelenti, harcolj. A szabadkai kampányrendezvényen arról nem esett szó, hogy Tadic számít az első körben Pásztor Istvánra leadott 100 000 magyar szavazatra. A Demokrata Párt eddig még nem kereste fel a magyar koalíció jelöltjét, hogy támogatását kérje.
Említette a nagypolitikát, a szerb politikát. A megszerzett szavazatok melyik oldalt erősítik majd a második fordulóban?
A radikális jelöltet semmiféleképpen nem. Ami a demokratikus oldal elnökjelöltjét illeti, Tadic urat, aki a mostani köztársasági elnök, én úgy gondolom, hogy a kampány kezdetétől fogva az ő irányába egy nagyon világos jelzést fogalmaztunk meg. Ennek a jelzésnek a lényege az, hogy számíthat a magyar szavazatokra, de nem föltétel nélkül. A föltétel pedig nem személyes jellegű, a föltétel nem pozícióhoz kötött, a föltétel az a programhoz kötött. És amikor felajánljuk neki a választási programunkat, akkor arra leszünk kíváncsiak, hogy ő mit gondol például a vajdaság autonómiájáról, mit gondol a decentralizációról, mit gondol a körzethatárok fölvizsgálásának szükségességéről, mit gondol a részarányos foglalkoztatásról, mit gondol a nemzeti tanácsokról szóló törvényről, mit gondol az identitást megőrző intézményekkel kapcsolatos kérdéseink soráról, mit gondol a történelmi igazságtétel eljöttének pillanatáról, mit gondol a vagyon visszaszármaztatásról, és annak függvényében, hogy ezekről a kérdésekről mit gondol, mi ki fogjuk alakítani az álláspontunkat. Az álláspontunk az kettős lehet abban az esetben, hogyha általa megfogalmazott válaszok a mi számunkra elfogadhatók, akkor én úgy gondolom, hogy nincsen akadálya annak, hogy mi őt támogassuk a második fordulóban. Amennyiben pedig ezek a válaszok nem kielégítőek, amennyiben nem mutat hajlandóságot a tárgyalásra, amennyiben elutasítja az ilyenfajta tárgyalásnak a lehetőségét, akkor úgy gondolom, hogy meg kell tőle vonnunk a második fordulóban a támogatást.
Vizsgálat a magyar ellenes felvételek miatt Szlovákiában. A belügyminisztérium azt akarja kideríteni, hogy kik szerepelnek azokon az internetre felkerült videókon, amelyeken rendőr egyenruhás fiatalok géppisztollyal egy Hedvignek nevezett babára lőnek.
Több ilyen fájl is volt a YouTube-on. Azok, amikben említették a Hedviget, tehát amire azt állították lövés közben, hogy Hedvigre lőnek, azokról a rendőrség cáfolta, hogy a bazini rendőrszakközépiskolában készültek volna. Azt a szakközépiskola vezetője egyelőre nem tudta megmondani, hogy esetleg nem a diákjaikról, vagy korábbi diákjaikról, jelenleg rendőrökről van-e szó. Viszont azt elmondta, hogy még akkor is, hogyha már végzett diákokról van szó, hogy akkor is eljárást indítanak ellenük. Azt a lőteret viszont hozzávetőlegesen azonosították, amin a Hedvig nevű bábura lőnek a polisz feliratú trikóban lévő fiatalok. Ez valószínűleg Érsekújvár melletti lőtér, Szímőn, szlovákul Zenné nevű településen van. Gyakorlatilag ez egy nem őrzött terület, ide bárki bemehet, és bárki használhatja ezt a lőteret. Az sem világos teljesen, hogy egyáltalán engedélyezette az, hogy egy ilyen lőtéren géppisztolyt használjanak.
Megtalálták a Csíkszeredai nevelőközpontból csütörtökön megszökött fiút. A budapesti Blaha Lujza téren hónapokon át garázdálkodó 12 éves gyereket múlt szerdán vitték vissza Romániába, de már a következő napon elszökött a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársaitól.
Az 5 nappal ezelőtt eltűnt 12 éves G. Istvánt Beszterce-Naszód megyében találták meg. A gyergyószentmiklósi roma származású kisfiú országos körözés alatt volt. A közösségi rendőrség munkatársai Hargita megyei kollégáiktól kapott információk alapján a Besztercéhez közeli Naszódvárosban nővére lakásán bukkantak rá. Filip Gyorgia, a Hargita megyei rendőrség szóvivője elmondta, a gyermeket nővérével együtt a besztercei rendőrségre vitték. Onnan a Hargita megyei rendőrség és a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársai hozzák vissza Csíkszeredába.
Egy központba fogjuk elhelyezni a gyereket. Amit pluszban megpróbálunk még tenni, az az, hogy még egy nevelőt rámozdítunk a gyerek felvigyázására, úgyhogy állandóan legyen két személy ott a központba. Illetve beszéltünk már a csendőrséggel, hogy járőrözzenek, megpróbáljuk minél hosszabb ideig ott tartani, és az alatt olyan segítséget adni neki, hogy ne szökjön meg legközelebb.
A fiút szerdán Csíkszeredában fogják kihallgatni, azonban a 14 évnél fiatalabb, büntettel gyanúsított gyermekek a romániai törvénykezés alapján nem vonhatók felelősségre.
A magyar-román határ övezetében egyre többen járnak át dolgozni Aradra. Jelenleg több mint 100 battonyai keresi kenyerét az erdélyi nagyvárosban. Míg a Békés-megyei településen 30%-os a munkanélküliség, a rendkívül dinamikusan fejlődő Aradon munkaerőhiányra panaszkodnak.
A Romániában dolgozó ingázók között akad olyan is, aki évek óta vállalja ezt az életformát. Ez az aradi tanárnő már 8 éve battonyán oktat, ott talált férjet, de megőrizte egykori aradi munkahelyét is.
Kedden és pénteken jövök, tehát kétszer hetente, természetesen vasárnap meg a templomba, és autóval szoktam jönni. Ez egy rendkívül rövid út, tehát nem megerőltető, mert 26 kilométeres távolság, ház elől, ha indulok egész a sulig, az pont 30 kilométer mele van mérve.
Az átjárást jelentősen megkönnyítette Románia tavalyi uniós csatlakozása, az utazási idő a felére csökken. Többen családostul járnak be Aradra.
Az ottani munkaerő piac pedig olyan szegényes, hogy elmennek Magyarország nyugati részére, a Dunántúlra, azért olyan alacsonyak az ingatlan árak, mivel nem maradt a városkába, csak a idős generáció. Fiatalok mind elmentek.
Ez a két lakiság anyagilag is kifizetődő, még ha az üzemanyagköltség itt is, ott is sokat viszel a családi kasszából, állítják a két ország között ingázók.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Nagyváradra látogatott Szili Katalin. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, Románia tavalyi Európai Uniós csatlakozásával joggal bízhatunk abban, hogy a kultúra minden területén jobbak lesznek identitásunk megőrzésének, ápolásának és fejlesztésének lehetőségei.
Szili Katalin hangsúlyozta, az európai nemzetek közötti párbeszédben minden téma felvethető, megvitatható. Ahogyan szabadon beszélünk az integrációról, modernizációról, úgy az európai autonómia formák sem lehetnek tabu témák.
Ebben a kitáguló világban még inkább vigyáznunk kell arra, ami a saját értékünk, és ami a megmaradásunknak hosszú távon a záloga.
A hagyományoknak megfelelően átadták a magyar kultúráért díjakat és okleveleket azoknak, akik az elmúlt év során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a magyar kultúra terjesztésében és ápolásában.
Mindig valamit tettem, csináltam. Jelenleg is van egy kéziratom egy váradi kiadónál, a másik pedig az asztalon.
Markó Béla, az RMDS elnöke szerint a magyar kultúra mindig olyan kultúra volt, amely soha nem szakadt el a közélettől.
A magyar kultúra az jellegzetesen sokszínű, sokfélék vagyunk, rá kell nézni a népviseletre, rá kell nézni a művészetünkre, és legalább ennyire egységes. Sokszínű és egységes, és ezért sajátos.
A gála műsort a Csíki Játékszín és a Háromszéktánc Együttes műsora zárta.
185 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból együttműködési megállapodást írt alá Balatonfüreden a Duna Televízió elnöke és a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezetője, valamint Füred polgármestere.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Balatonfüreden megkoszorúzták I. és Gyula és Németh László emléktábláját. A megemlékezésen a két költő óriás lányai is jelen voltak, I. és Mária, Németh Ágnes, Németh Judit és Németh Magdolna. Az ezt követő ünnepségen a magyarság értékeinek megőrzése érdekében írt alá együttműködési megállapodást a Herendi Porcelán Manufaktúra, a Duna Televízió és Balatonfüred önkormányzata.
Rögzítjük azt, hogy mi történt az elmúlt években, milyen területeken működtünk együtt a magyar kultúra érdekében, és hát kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy ezt követően, hogy kívánunk együtt dolgozni, szintén a magyar nemzet, a magyar kultúra érdekében.
Füred nagyon sok lábon áll kulturálisan, akár csak a Duna Televízió, és mint hogyha csereszabatos lenne Balatonfüred és a Duna TV, mindazok az ügyek, amelyeket Balatonfüred képvisel, a Duna Televízióra is jellemzőek.
A Duna TV 5 földrészre kiterjedő műsorsugárzása révén a világ magyarságához eljuttatja a magyar nemzeti múlt megőrzendő értékeit és bemutatja a megszülető új kulturális jelenségeket is.
Február 1-től lehet pályázni a kibővített panelprogramra. Az eddig lakásonként felhasználható állami támogatási összeg 500 ezer forintra nő, ráadásul ennek igényléséhez nem szükséges az önkormányzat társfinanszírozása. A 2001-ben indult program keretében eddig 34 milliárd forintos támogatással 190 ezer lakás felújítása fejeződött be.
Az új lakásfelújítási program 5 fontos elemből áll. Az első a már hagyományosnak mondható panelprogram. A második az úgynevezett ökoprogram, amelynek keretében megoldhatóvá válik a távfűtéses lakások egyedi mérése. Ebben a pályázatban részt vehetnek nem csak a paneles, hanem a hagyományos technikával épült, de távfűtéses lakások is. A harmadik alapelem az egycsatornás gyűjtőkémények felújítása, a negyedik a lakások energetikai korszerűsítése. Az ötödik és legmodernebb részegység a megújuló energiaforrások napkollektorok telepítése, ami nyáron teljes egészében képes fedezni egy társasház melegvíz szükségletét. Újhelyi István hozzátette, az a szerencsés, amikor a lakóközösség lépcsőnként a fűtéskorszerűsítéstől halad fölfelé, de a támogatásokra külön-külön is lehet pályázni.
Kárpát-medencén túl.
A világ kitárul.
Csak idő kérdése.
Napra kész.
Tetre kész.
Állandó mozgásban.
Híróra.
60 perc híráradat.
Első kézből.
Január 14-től új időpontban.
Minden hétköznap 21 órától a Duna Televízióban.
Egy regény, ami 12 éven át készült. Egy könyv, ami 27 évig várt kiadásra. A világ legnépszerűbb és legolvasottabb műve lett. A magyar olvasók minden idők 12 legjobb könyve közé választották. A Mester és Margarita. Mihail Bulgakov regényének televíziós változata. Nézőink kérésére minden vasárnap este, csak a Duna Televízióban. A 7 év című dokumentumfilm sorozat egy különleges családtörténetet követ. A Csömöri Rehabilitációs Központ két értelmi sérült fiatalja házasságot köt, majd gyermekeik születnek, akiket az intézményen belül nevelnek. Alkalmasak-e erre a feladatra? megfelelő környezetben nevelkednek a gyermekek, és vajon kiképp viseli az ő érdekeiket. Ezeket a kérdéseket feszegeti Nordin Eszter 7 éven át forgatott dokumentumfilm sorozata, melynek második részét Kis testvér címmel hétfőn este láthatják a Duna Televízióban.